Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok most meg Isten szavát, amint a szól hozzánk Nehémiás könyvének 9. fejezetéből, az első 6 versből a következőképpen. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek és port hintettek magukra. Az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és ősei bűneiről. A helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek, az Úrnak a törvénykönyvét, a negyed részén át pedig vallást tettek és leborultak Istenük az Úr előtt. Azután fölállt a léviták emelvényére Jésua, Báni és Kadmiel, Sebanjá, Bunni és Sérévjá, Báni és Kenáni, és hangos szóval kiáltottak Istenükhöz, az Úrhoz. Majd ezt mondták a léviták, Jésua, Kadmiel és Báni, Hasabnájá, Sérévjá és Hódijá, Sebanjá és Petahjá. Jöjjetek, áldjátok Isteneteket, az Urat, örökkön örökké. Áldják dicső nevét, mert amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Uram, Te vagy egyedül. Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájunknak. Előtted borul le az ég serege. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Amikor azt érezzük, hogy az egyháznak egy jó alapos megújulásra lenne szüksége, és azt keressük, hogy mi is lehetne ebben a mi feladatunk, akkor hát természetesen érdemes megnéznünk, hogy a Bibliában mit találunk erről. És talán azt mindjárt érezzük, hogy most olyan időket élünk, amikor nagy szükség lenne az egyház megújulására. De még mielőtt megnéznénk az Isten igéjét, hogy miről, mit is mond nekünk az Isten igéje ebben a témában ma, egyfajta nulladik lépésként hadd tisztázzuk először azt, hogy mire gondolunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy az egyháznak megújulásra lenne szüksége, mit értünk az egyház alatt, amikor ezt mondjuk. És talán nem tévedek nagyot, hogyha úgy gondolom, hogy a legtöbben, amikor azt mondják, hogy az egyház megújulása szükséges most, akkor az evangélikus egyházra gondolnak. Viszont mondhatom úgy, hogy főben járó bűn lenne az egyházat csak az evangélikus egyházra érteni. Főleg pedig csak a magyarországi evangélikus egyházra. Persze mi, az evangélikus egyház tagjaiként, itt a magyarországi evangélikus egyházban, és azon belül is a saját gyülekezetünkben szembesülünk leginkább a problémákkal. De ne felejtsük el azt, hogy bár az egyház mi magunk vagyunk, de nem csak mi vagyunk az egyház. Isten népe, Krisztus egyháza sokkal nagyobb, hála Istennek. És ezt azért fontos ennyire hangsúlyoznunk, mert mielőtt elindulnánk a megújulás felé, először tisztáznunk kell azt, hogy mire is vágyunk, mi az igazi célunk. Hogy azt szeretnénk, hogyha Krisztus egyháza újulna meg, vagy pedig azt szeretnénk, hogyha az evangélikusok egyháza újulna meg. És hát direkt így fogalmaztam, hogy az evangélikusok egyháza, és nem is úgy, hogy az evangélikus egyház. Azért, mert itt látom ma az egyházi megújuláshoz való hozzáállásunknak a fő gondját. Úgy tapasztalom, hogy az egyházunkban a legtöbb törekvés az arra irányul, hogy az evangélikusok egyháza újuljon meg, legyen fényesebbé. És akár még a reformáció 500. évének évfordulóján is ez a törekvés, ez a cél nem pedig az, hogy Krisztus egyháza újuljon meg. Mert hogyha az lenne a helyzet, hogy az evangélikus egyház megújulására vágynánk, úgy, mint ahogy az evangélikus egyház az Krisztus egyházának a része, a ránk bízott része, és mi arra vágynánk, hogy ez újuljon meg, ez a közösség, az persze nagyon jó lenne. Hiszen Pál apostol a hívőknek a közösségét hasonlította Krisztus testéhez, amiben minden különböző tagnak megvan a saját maga feladata. Megvan a feladata a kéznek, a lábnak, a szemnek, a fülnek, minden testrésznek, de ezek ki is egészítik egymást. És összetartoznak, és a fej fogja őket össze. És ha itt tekintünk az evangélikus egyházunkra, mint Krisztus egyházának, minden hívő keresztény közösségének egy kis részére, az nagyon helyes szemlélet, és ha most hasonlítsuk a szemhez például az evangélikus egyházat, hogyha meghomályosodott a szem, és a mi feladatunk az, hogy újra tisztán lásson ez a szem, és ezért tudunk látni, ez egy nagyon jó dolog. De a gond ott kezdődik, hogyha az evangélikus egyház helyett az evangélikusok egyházát akarjuk megújítani. És az evangélikusok egyházán pedig azt értem, azt a szervezetet, aminek megvannak a maga hagyományai, veretes hagyományai, szép, értékes, kulturális öröksége, és valahogy láthatóan, megkülönböztethetően ez a szervezet fenn akar maradni a mai társadalom sok különbségében. És a célja nem az, hogy Krisztust hirdesse az embereknek, elvigye Isten szeretetét az emberekhez, hanem az, hogy önmagát felemelje, önmagát előtérbe helyezze. Mindenki tudja az, hogy kik is azok az evangéliumok, és mi is az evangéliumok egyház. Az a nagy szomorúság, most így a reformációnak az 500 éves évfordulóját ünnepelve, sajnos azt érzem a hivatalos egyházi törekvéseknek a céljának is, hogy szerezzük nevet az evangélikus egyházának. Egyetlen példában össze is tudom foglalni ezt a problémámat. Ha élesen akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy kit érdekel a reformáció 500. évében, hogy mit csináltuk benne. Nem azt kellene inkább hirdetni minden fórumon és minden adódó lehetőségnél, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és mit tehetünk ért. És ha most a világi érdeklődés kicsit jobban felé fordul, hogy egyáltalán bármilyen szintén fordul, akkor nagyon nagy pazarlásnak érzem, hogy akár úgy kell látni és hallani ott, ahol Jézus Krisztus erről mindössze most annyi lehet a feladatunk, hogy elmondjuk róla, hogy Isten 500-ben előtt arra, hogy ő Jézus Krisztusról legyen bizonyság az ember. Isten megismerte, és üdvözülhesse, és örök életet. Csak egy kérdés teszek most, mert hányan fognak bármennyivel is közelebb kerülni Istenhez attól, hogy megisznak mondjuk egy üveg vagy egy hordó Luther sört. Talán meglepő, de Isten igéjében nem esik szó az evangélikus egyházról. Még arról sem, hogy az evangélikus egyház meg fog maradni a világ végéig, az idők végezetéig. Arról persze igen, hogy Jézus egyháza fenn fog maradni. És hogyha mi az evangélikus egyház megújulására vágyunk, akkor Jézus egyházának a megújulásán kell munkálkodnunk. És csak így érdemes a Szentíráshoz fordulnunk, és Isten segítségét kérnünk, ha mi az ő egyházát, Jézus egyházát akarjuk, hogy megújuljon. Hiszen Isten erejét, Isten az ő erejét és az ő áldásait csak az ő saját céljaihoz adja, nem a mi céljainkhoz. Tapasztaljuk ezt talán nagyon sokszor a mindennapokban is, hogy Kérhetünk mi Istentől nagyon sokszor valamit, ami nem egyezik meg az ő céljaival, csak a mi célunk, és Isten azt nem adja meg. Isten áldása viszont akkor lesz rajtunk, és akkor lesz az egyházunk, az egyház megújulásán is, hogyha a mi céljaink azok is, tehát hogyha Isten céljai lesznek a mi céljaink is. És hogyha Isten népének, ha Jézus Krisztus egyházának a megújulására vágyunk, akkor, ahogy említettem, érdemes odafordulnunk a Szentíráshoz, mert akkor nagyon sok útmutatást is fogunk találni benne ehhez. És a mai téma, ezt nem mondtam, de az volt a kérés, hogy a megújulás akadályairól beszéljek. Mik azok, amik meggátolják azt, hogy az egyház megújulhasson. És hát az első gátoló tényező az az, amiről eddig beszéltem. Az az, hogyha nem Jézus egyházaként, hanem a saját egyházunként tekintünk az egyházra, a hívők közösségét. És hát már ennek az akadálynak a legyőzésében is segíthet a mai alapigénk. Egészen pontosan most az alapigénknek az utolsó versét olvasom fel, ami egy imádságként hangzik el a megújulásra vágyó és megújulást átélő nép szájából. Így hangzik ez a vers. Uram, Te vagy egyedül. Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájunknak. Előtted borul le az ég serege. És bár, ahogy említettem, ez az alapigénk utolsó verse, mégis ezzel kezdeném most, mert hogyha azt mondtuk, hogy nulladik lépésként, a megújulás felé vezető nulladik lépésként azt kell megtennünk, hogy az egyházra Jézus egyházaként tekintünk. Ha ez már sikerült, akkor az első lépés az pedig az, hogy ismerjük el Istent Istennek. Vagyis egyedüli és mindenható Úrnak, akitől aztán kérhetjük, hogy újítsa meg az egyházat. De Istennek mindkét tulajdonsága nagyon fontos, amit az előbb felolvasott igeversből láthatunk. Ugye az első, az, hogy Uram, Te vagy egyedül. Vagyis, hát nincsen más Isten, nincsen más Úr. És amilyen egyszerűnek tűnik ez az igazság, és nyilvánvalóan mindnyájan ezt valljuk és hisszük, annyira nehéz így megélni a mindennapokat, az életünket. Gondoljunk csak a megújulás, az egyház megújulására. Nem az a legnagyobb félelmünk az egyházunk megújulásával kapcsolatban, hogy ennek a megújulásnak más emberek és Istennel kívül más hatalmak és akadályt képezhetnek, ezt a megújulást megakadályozhatják más erők, más emberek és más hatalmak. És hogyha elhisszük ezt a hazugságot, hogy nem minden egyedül Isten kezében van, hanem vannak más hatalmak is, amik meggátolhatják ezt a célt, akkor az oda fog vezetni, hogy mi is elkezdünk igyekezni, megfelelni mindenféle emberi elvárásoknak. Oda vezet ez, hogy aztán nem hirdetjük majd, még a reformáció 500. évében sem, a reformáció lényegét, azt, hogy Jézus Krisztus elhozta nekünk a bűnbocsánat és az örök élet lehetőségét, azzal, hogy feláldozta magát értünk a kereszten. Ezt nem fogjuk kimondani, mert ez nem politikailag korrekt. Nehogy bárkire és bármit rákényszerítsünk. Ez kirekesztés, ha azt mondjuk, hogy bűnösek az emberek, és Jézus az, aki egyedül Istenhez vezetheti őket. És hogyha Isten nem tekintjük egyedül Úrnak, akinek mindig minden hatalom a kezében van, akkor sajnos odáig fogunk jutni, odáig jutunk, hogy az egyházunk vezetői együtt imádkoznak olyan más hamis vallásoknak a vezetőivel, akik nyilvánvalóan a sátán markában vannak, és az ő akaratát teljesíti. Például együtt imádkoznak iszlám vallási vezetőkkel. Persze azt mondják, hogy nem ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak, hát ez nyilvánvaló, de mégis közösséget vállalnak a sátán gyermekeivel. Amíg nem hisszük el azt, hogy Isten az egyedüli Úr, és Jézus az egyetlen út az Atyához, addig hiába várjuk a megújulást. Uram, Te vagy egyedül. Amint ezt őszintén ki tudjuk mondani, minden fenyegetőnek tűnő erővel szemben is, akkor el fogod tölteni bennünket a békesség, a Szentlélek ereje, a bizonyosság, hogy valóban rá is bízhatjuk magunkat erre az egyedüli és valóságos Istenre. Aki nem csupán egyetlen Isten, de végtelen hatalmas is. Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregét. A földet és mindent, ami rajta van. A tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindjárt. Előtte borul le az év serege. Azon kívül, hogy rendkívül jól hangzik, mit is jelent ez számunkra a gyakorlatban minden napokban? Nem más, mint az, hogyha Isten azt akarja, hogy megújuljon az egyház, akkor megújuljon az egyház. Ha pedig Isten nem akarja, hogy megújuljon az egyház, mi következik ebből? Az, hogy egyetlen feladatunk van. Megérteni Isten akaratát, és aszerint cselekedni, engedelmeskedni neki. Eddig tehát talán érthető, hogy második lépésként, a megújulás felé vezető második lépésként az a feladatunk, hogy Istenre bízzuk magunkat, megértsük az ő akaratát, és aszerint is cselekedjünk. És ha ezt tesszük, akkor már is kész a megújulás. Igen, ám, de felmerül a kérdés, hogy hogyan tegyük ezt. És ebben adhat sok segítséget nekünk a mai ige szakaszunk. Azoknak az akadályoknak az elgördítésében, amik meggátolnak bennünket abban, hogy Istent egyedüli és hatalmas Úrnak lássuk, és hogy megértsük és meg is cselekedjük az ő akaratát. Mert hogy ezt nagyon sok minden meggátolja az életünkben. Tehát ennek a második lépésnek a megtételében segít a mai igénk. Nézzük most meg, hogy mi is történt itt. Nehémiás könyve a zsidó nép megújulását írja le, amikor miután hazaérkeztek a babiloni fogságból. És nem volt csupán elég a nép számára, hogy megtették azt a hatalmas utat, és a távoli idegen földről végre a hazájukba megérkeztek fizikailag, hanem szükségük volt egy lelki megújulásra, és vissza kellett térniük lelkileg is az otthonukba, vissza kellett térniük Istenhez is. Azért, hogy aztán új életük legyen, hogy új életet kezdhessenek. És ennek az Istenhez térésnek volt a része, egyebek mellett az, hogy újjáépítették a romokban heverő templomot, és megfoltozták, megerősítették az omladozó falat Jeruzsálem körül. Mindezek a külső cselekedetek fontos részei voltak az Istenhez való fordulásuknak, de nem is lettek volna erre képesek, és nem is használt volna nekik semmit, hogyha ezzel próbálkoznak, anélkül, hogy a lelkükben valóban odafordultak volna Istenhez. A lelki megújulásuk és az új élet számukra pedig azzal valósult meg, hogy odafordultak Isten igéjéhez, visszatértek Isten törvényéhez, bűnbánatot tartottak, böjtöltek és ünnepeltek is. Felolvasták tehát Isten igéjét, hallgatták Isten igéjét, és amikor olvasták az igét, kiderült számukra az, hogy hát éppen nem sokára kell megünnepelniük az egyik legnagyobb ünnepet, a sátoros ünnepet, és ezt meg is ünnepelték. És maga ez az ünnep is, ez még az alapigénk előtt részben van. Maga ez az ünnep is eszköz volt számukra arra, hogy nagynak lássák Istent, hogy Istent Istennek lássák. Hiszen a sátoros ünnepben levelekből csináltak maguknak sátrakat, és abban laktak néhány napig, ezzel emlékezve és kicsit újra átélve, hogy ők ugye először átélve kicsit a pusztai vándorlásnak az eseményét, erre emlékeztek, és ahogyan erre emlékeztek, újra kirajzolódott előttük Isten hatalmassága, nagysága, aki 40 éven át gondoskodott az ő népéről a pusztai vándorlás során. Azáltal, hogy megtartották ezt az ünnepet, már is nagyobbnak látták Istent, mint addig. Aztán az ünnep után következett már az a rész, amit most megolvastam, a böjt, azt, hogy zsákruhát húztak magukra, hogy port hintettek a fejükre, hogy újra olvasták Isten igéjét, hogy nyilvánosan bűnvallást tettek, hogy imádkoztak, dicsérték Isten. És ezek mind egytől egyik fontos eszközök abban, hogy elhiggyék azt, hogy Isten az egyedüli Úr, és hogy ő a hatalmas, mindenható Úr. És hogy ezek után megértsék, és meg is cselekedjék az ő akaratát. És nézzük most sorra, hogy mit is tettek ők, hogy Isten megújítását minél jobban átéljék. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. Először is tehát összegyűltek. Kifejezték azt, hogy mindnyájan egy akaraton vannak. És ha az egyház megújulása van most a szemünk előtt, akkor fontos azt látnunk, hogy Isten sohasem egyetlen emberen keresztül végzi el az egyház megújítását. Ezért is nagyon nagy hiba, hogyha csak Lutherről beszélünk, mondjuk a reformáció 500. évfordulóján. Hiszen Isten mindig az egész közösséget felhasználja arra, hogy megújítsa az egyházat. Itt a nép tehát összegyűlt, összegyűltek ezek az emberek, és nem csak együtt voltak, hanem böjtöltek is, azt olvassuk. Ami azt jelenti, hogy nem ettek semmit, és még az is lehet, hogy nem is ittak. De mire volt ez jó nekik, kérdezhetjük. Hát pontosan arra, amiért zsákba öltöztek és port hintettek a fejükre. És mindezt azért tették, hogy kifejezzék és átéljék azt, hogy mennyire kicsik, törékeny és mennyire semmik Istenhez képest. Ha az embernek tele van a gyomra, jól van lakva, akkor könnyen elbízza magát, hogy hát minden rendben van, megy az élet szépen a maga kerékvágásában. Viszont amikor éhezik az ember, akkor sokkal jobban átéli a kiszolgáltatottságát. Azt, hogy minden pillanatban az Isten kegyelmétől függ, hogy Isten megadja-e neki a betevő falatot, vagy sem. És a böjtben, amit ugye egy belülről átél az ember, azt kívülről úgy tudja kifejezni, hogyha rendes ruha helyett zsákot ölt magára, és port hint a fejére. Mert hát a ruha az szintén az önállóságunkat jelképezi, és hát sokszor a büszkeségünket is. Gondoljunk bele, hogy ruha nélkül, bár azért megszokott az, hogy az ember ruhát vesz fel, de ruha nélkül mennyire kiszolgáltatottak vagyunk. És igaz ez még akkor is, hogyha van rajtunk ruha, de nem más, csak egy zsák. Akkor is megéljük azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk. Hát még ha ezek után, ha rendes ruha helyett csak egy zsák van rajtunk, és még port is hintünk a fejünkre, akkor még inkább szembesülünk a saját kiszolgáltatottságunkkal, a gyengeségünkkel, hiszen a por arra emlékeztet bennünket, arra emlékeztette ezeket az embereket is, amit Isten úgy mond, hogy porból lettél, porrá kell lenned. Hogy mulandóak vagyunk itt a földi életünkben. Isten kegyelmében, Isten kezében vagyunk minden egyes pillanatban. Gondoljunk most bele abba, hogy mennyire átélhették itt ezek az emberek a saját kiszolgáltatottságukat, a saját kicsinységüket és törékenységüket Istennel szemben. De akkor megint felvetődik egy kérdés, hogy de erre mi szükségük volt? Miért volt ez jó nekik? Azért, mert ahhoz, hogy Istent igazán nagynak tudjuk látni, először önmagunkat kell kicsinek látnunk. Persze, talán azt gondolnánk, hogy hát az vezeti el igazán az embert az Isten félelemre, akkor látja igazán nagynak Istent az ember, amikor Isten nagy csodáival szembesül. Amikor felnéz a csillagos égre, vagy a hegyekre, vagy egy újszülött kisgyermekre, éppen a saját gyermekére, hogy na akkor aztán igazán elkezdi félni az ember Isten. Viszont ez nem így van. A tapasztalat éppen azt mutatja, hogy Istent akkor látjuk igazán nagynak, amikor a saját gyengeségünkkel, a saját törékenységünkkel és kicsinységünkkel szembesülünk. Szinte mindenki akkor tér meg, amikor összeomlik az élete, és nincs más reménye, nem maradt más kapaszkodója, csak Isten. Tényleg az emberek nem akkor térnek meg, amikor valami nagy csodát élnek át, csak úgy látják tényleg a csillagos eget, vagy akár ha gyermekük születik, amit mondtam, hanem akkor térnek meg sokkal inkább, amikor a halál mesdjére kerül az életük, amikor összeomlik az egész életük, teljes kétségbeesésben vannak. És miért van ez így? Azért, mert a szívünkben először helyet kell csinálnunk Istennek, hogy ő bejöhessen oda. Mert hogy hiába végtelenül nagy Isten, hát a mi szívünk és a mi gondolataink azok közel sem végtelenül nagyok, és egyszerűen nem fér bele Isten gondolataink közé. Nagyon is végesek a mi gondolataink, a mi szívünk, és hát ennek a véges helynek is a nagy részét saját magunk töltjük ki, úgy alapból. És amíg össze nem törünk, amíg nem veszítjük el teljesen a saját magunkba vetett reményünket, addig Istennek csak legfeljebb egy kis hely jut a gondolataink között a szívünkben. Lehet, hogy az a néhány gondolat, ami ott van bennünk Istennel kapcsolatban, az mind arról szól, hogy milyen hatalmas is Isten, de akkor is ezek még csak üres szavak lesznek bennünk. Ha viszont elveszítjük a magunkba vetett reményünket, akkor lesz helye Istennek a szívünkben igazán, és aztán ez után láthatjuk meg az ő igazi nagyságát. És a böjtölés, a zsákruha, a pornak a fejükre szórása, ez mind-mind eszköz volt arra, hogy ezek az emberek ezt átéljék, hogy mennyire kicsik és törékenyek ők, és így helyet készítsenek a szívükben Isten számára. És a következő, amit ezek után tettek Izrael fiai, az ez volt. Az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. A helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek, az Úrnak a törvénykönyvét, a negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Elkülönültek minden idegentől. Miért tették ezt? Isten megtiltotta nekik, hogy idegen, pogány népekkel keveredjenek, hiszen a pogány népek bálványokat imádtak, bűnös szokásaik voltak, és erre vették rá Isten népét is. Isten tehát tiltotta azt, hogy ők azonban nem engedelmeskedtek Istennek, és ezt mégis megtették. És amikor itt külön váltak ezektől az idegenektől, akkor azt fejezték ki, hogy a bűneikkel ők szakítanak. Hogy a bűneiktől válnak el. És figyeljük meg azt, hogy ezt még a bűnvallás előtt tették meg. Ami nagyon fontos, hiszen példa ez számunkra, hogyha szabadulni akarunk a bűneinkből, a bűnvallást teszünk, akkor még a bűnvallás előtt hagyjuk abba a bűnt. Ne úgy kezdjük el megvallani a bűnünket, hogy még élvezzük éppen azt a bűnt is, amit éppen csinálunk, és közben mondjuk Istennek, hogy jaj, de rossz ez, szabadíts meg belőle, hanem szakítsunk a bűnnel, és utána valljuk meg Istennek. És persze, hogyha olyan nagy megkötözöttségünk van az életben, amitől hiába akarnánk szabadulni, éppen, hogy valljuk meg, és akkor kérjük Istentől a segítséget, hogy az ő erejével szabadítson meg minket a bűntől. Viszont mindenképpen a lényeg az az, hogy akkor lesz őszinte a bűnvallásunk, hogyha mi szakítani akarunk, el akarunk válni a bűnünktől, nem dédelgetjük tovább, hanem azt akarjuk, hogy többé sohasem legyen része az életünknek az a bűn. Tehát miután elkülönültek az idegenektől, azután azt olvassuk, hogy előállva vallást tettek bűneikről. És gondoljunk bele, hogy nekünk milyen nagy problémát okoz már az is, hogy egyáltalán magunk, először észrevegyük a bűneinket, hogy magunk előtt beismerjük a bűnt, aztán, hogy Isten előtt ne akarjuk rejtegetni, hanem bevalljuk Istennek, aztán milyen nehéz ezt mondjuk hangos szóval kimondani Isten felé, hangosan megvallani, csak Istennek. Aztán a következő lépés az az, hogy egyetlen egy másik embernek kimondani a bűnt, hogy ő legyen a segítője, segítőnk abban, hogy Isten bűnbocsánatát el tudjuk fogadni. Nagyon fontos a tudás lehetősége. De itt arról olvasunk, hogy nem csak, hogy egy másik embernek mondtál mindenki a bűnét, hanem hogy nyilvánosan tettek bűnvallást. Milyen nehéz lehetett ezt megtenni. Viszont micsoda szabadságuk lett onnantól kezdve ezeknek az embereknek. És nem csak azt olvassuk, hogy a saját bűneiket vallották meg nyilvánosan, hanem az őseik bűnét is. És persze hát gondolhatnánk azt, hogy mások bűnét én is szívesen nyilvánosan megvallom, még a magamét is rájuk kenem. Tehát itt nem vádaskodásról volt szó, hiszen először vallották meg a saját bűneiket, és csak utána az őseik bűnét is. Ebből azt látjuk, hogy az őseik bűnét is a saját bűneiként vallották. Mert megértették azt, hogy ezek mennyire meghatározzák őket. Ha nincsen róluk kimondva az, hogy ezek bűnök, gondoljunk bele a saját életünkbe is, akkor mondhatjuk mi is azt, hogy hát jó ez nekünk így, már az elődeink is így csinálták. Sőt, lehet, hogy ez már egy szokás, amihez ragaszkodni is kell. Vagy, ha tudjuk is, hogy bűn volt, de azért nem nincs ez tisztázva, akkor mondhatjuk azt, hogy hát igen, az én bűneim azért sokkal kisebbek annál, mint amiket az elődeim elkövettek, és hát ők is köztiszteletben álló személyiségek voltak. És ezért annyira fontos megvallani az őseink bűneit is, hogy mondhatjuk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Ha mielőtt tiszta vizet öntenénk a pohárba, de nem öntenénk ki előtte a mocskos vizet, akkor hát a tiszta víz is bepiszkolódna. Ezért olyan fontos, hogy nem csak a saját bűneiket, hanem még az ősei bűneit is megvallották. Nyilvánosan szakítottak mindenféle olyan szokással is, ami nem Isten szerint való volt, hiába örökölték azt akár az őseiktől. Aztán a közös bűnvallást pedig közös igeolvasás egészítette ki. A nap negyed részén át olvasták az igét, és a nap negyed részén át vallást tettek a bűneikről. Hát ez azt jelenti, hogy 3 óra hosszan olvasták az igét, aztán 3 óra hosszan vallották meg nyilvánosan a bűneiket. Mindezt a zsákruhában, éhezve, korgógyomorral és poros fejjel. Ha ebbe így belegondolunk, akkor szinte érezzük a megtisztulás erejét, ami végig söpört ezen a népen. Hiszen önmagukat megalázva, helyet készítettek a szívükben Istennek. A bűneiket megvallva pedig, meg is tisztult a szívük. És végül az üres és megtisztított szívüket Isten szavával töltötték meg. Nem az volt az ő céljuk, mint ugye a keleti mindenféle vallásnak, hogy megüresítsük magunkat, és aztán ne legyen ott semmi, mert megtisztították magukat, hogy az Isten szava, az Isten lelke tölthesse el őket. És fontos, hogy nem híres teológusok magyarázatát hallgatták ők, hogy miket mondanak Isten igéjéről, ami számukra úgyis érthetetlen, meg már idejét múlt, hanem az Isten igéjét hallgatták, az Isten szavát, úgy, ahogyan az Isten kijelentette számukra. És az nem teljesen egyértelmű itt az igéből, hogy volt-e bűnvallás már az igeolvasás előtt is, vagy csak az igeolvasás után vallották meg a bűneiket, de ez nem is annyira lényeges, mert ha már az igeolvasás előtt is megvallották a bűneiket, aztán utána olvasták az igét, még akkor is maradt bőven mit megvallani, hiszen Isten igéje rámutat a bűneinkre, és lehet, hogy magunktól észre se vesszük azokat, amiket igazából meg kéne vallani. Isten igéje segített még jobban megtisztítani az ő szívüket. És hát, hogyha eddig nem alázták volna meg magukat eléggé Isten előtt, akkor még a bűnvallás közben le is borultak a földre Isten elé. Mindezek után pedig a léviták felálltak egy emelvényre, és Isten magasztalására hívták a népet. Majd aztán ők maguk kezdték el magasztalni a menny és föld urát és Istenét, az egyetlen igaz Isten. És itt láthatjuk azt, hogy az egyház megújulásának az első lépése az utolsó is. Hinni az egyetlen Isten, egyetlen igaz, mindenható Istenben, és magasztalni az ő nagy nevét. Ezzel kezdődhet egy megújulás, és ez lehet a csúcsa is a megújulásnak. És hogyha mi is így önmagunkat megüresítve tudunk odaállni a mindenható Isten elé, és engedjük neki, hogy azt tegyen velünk, amit csak akar, akkor nem fog elmaradni a megújulás. De ahogy mondtam, az egyház megújulását, megújítását Isten sosem egyetlen emberen keresztül, nem egy-egy emberen keresztül végzi, hanem az egész közösségen keresztül. És ahogy az embernek a személyes életében is össze kell törnie, és el kell érnie a mélypontot ahhoz, hogy végre engedje azt, hogy Isten belépjen az életébe, átvegye az uralmat, és megújítsa őt, hogy sajnos úgy gondolom, hogy az egyháznak is erre van szüksége. Meg kell élnie az egyháznak is azt, hogy vége van. Nem mehetünk tovább úgy, ahogy eddig mentünk. Nincs semmi kilátásunk. Akkor végre úgy forduljunk Istenhez, hogy megengedjük neki, hogy ő diktáljon. Hogy azt tegye velünk, amit csak akar. Összefoglalva tehát, az egyház megújulásának az akadályait legyőző lépéseket, volt egy nulladik lépésünk, ami az volt, hogy Krisztus egyházának a megújulására vágyjunk, és ne az evangélikusok egyházának. Az első lépés pedig az az, hogy ismerjük el Istent Istennek, vagyis egyedül és mindenható Úrnak, akinek az egész világ és minden hatalom a kezében van. A második lépés pedig, hogy ezt a gyakorlatban is megéljük, hogy keressük Isten akaratát, és engedelmeskedjünk is neki. És ennek a második lépésnek a megtételéhez több mozzanat is hozzásegített bennünket. A közös böjt, közös bűnvallás, Isten igéjének az olvasása, hallgatása, tanulmányozása, és az Istenhez való könyörgés, és Isten dicsőítése. És ha mindezeket megtesszük, és kérjük Istent, hogy újítsa meg az egyházát, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő meg is fogja tenni. Hiszen mindezeken keresztül már el is kezdte megújító munkáját. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, olyan hálásak vagyunk neked a te igédért, amivel tanítasz bennünket, amivel utat mutatsz nekünk, tényleg a reménytelennek tűnő helyzetekben is. És köszönjük neked, hogy a legfontosabb, amit a te igédből megtanulhatunk, az az, hogy egyedül rád van szükségünk. Nem módszerekre, nem taktikákra, hanem te rád. És minden módszer, minden eszköz, amit a kezünkbe vehetünk, amit az életünkben használhatunk, annak a célja te magad kell, hogy legyen, hogy téged jobban megismerjünk, hogy neked nagyobb teret engedjünk az életünkben, hogy jobban rábízzuk magunkat, és hogy jobban szeressünk téged. Úrunk, köszönjük neked, hogy kérhettünk is téged, hogy könyöröghetünk azért, hogy újítsd meg a te egyházadat. Attól, hogy az evangélikus egyház a te egyházad legyen, maradjon, és te újítsd meg az evangélikus egyházat is, és az egész egyházadat itt a földön. Köszönjük neked, Urunk, hogy te jelenvaló és mindenható Isten vagy. Mégis atyánként szeretsz bennünket. Itt kérünk, hogy hallgass most meg minket, ahogy együtt és egymásért is így imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat. Krisztus Jézusban. Amen.